Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, amint azt a híradóinkban hallhatták. Orbán Viktor és a Fidesz bukását hozta a tegnapi országgyűlési választás Magyarországon. A Tisza párt rekord részvétellel zajló választáson aratott győzelmet a 16 éve hatalmon lévő Fidesszel szemben. A voksoláson a választói névjegyzékben szereplők 79,56%-a vett részt, ami abszolút számokban közel 6 millió állampolgárt jelent. Soha ennyien nem szavaztak Magyarországon. Magyar Péter a Dunaparton háttérben a parlamenttel mondott beszédet. Győzelmi beszédében azt ígérte, hogy helyreállítják az állami intézmények függetlenségét, a fékek és ellensúlyok rendszerét, Magyarország pedig újra erős szövetséges lesz az Európai Unióban és a NATO-ban. Orbán Viktor tegnap este 9:30 körül ismerte el a vereségét, gratulált Magyar Péternek, majd kijelentette, hogy egy dolgot mindenki tudhat, a Fidesz soha, de soha nem adja fel. A magyarországi Vox csatát igen élénk érdeklődés követte Európa szerte, Magyar Péter győzelme után pedig záporoztak a gratulációk. Az európai politikusok azt emelték ki, hogy a magyar választók az Európai Unió értékeihez való ragaszkodást fejezték ki, valamint a Magyarország európai elkötelezettségét. Erről beszélgetünk a mai Naprakészben. Kéri László politológus a vendégem. Beszélgetésünket felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok én is mindenkinek, igen, aki hall minket.
A kőtiszások szerint a papírforma érvényesült tegnap, a kőfideszesek szerint meglepetés volt a Tisza győzelme. Ha kívülről nézzük, ha megpróbálunk eltávolodni picit a választásoktól, mi történt, mi csúcsosodott ki tegnap?
Hát ugye én azok közé, az elemzők közé tartozom, aki nem annyira eseményekben, hanem folyamatokban látja a politikai jelenségeket, és én ezt a folyamatot, ami tegnap ennyire meglepetést okozott sokaknak, ezt körülbelül március 15-től nagy valószínűséggel tudtam volna borítékolni. Március 15 volt az a nap, amikor a nemzeti ünnepen mind a két tábor minden mozgósítási tartalékát bevetette, és a Kossuth térre a Fidesz a szokásos békemenet segítségével összehozta a maga táborát, ami hát azért akkor látszott, hogy nem akkora, mint amiket vártak és a korábbi években megszoktak. Továbbá az is látszott, hogy hát ehhez elég sok mesterséges eszköz kellett igénybe venni. Buszok százai jártak végig a belvárosban, amelyel hozták vidékről, meg mindenhonnan a toborzottakat. Ugyanakkor a Hősök terére meghirdetett Tisza rendezvényen meg olyan elképesztő méretű tömeg volt, hogy hát aki ismeri Budapestet, az tudja, hogy az Andrássy út az egy elég hosszú, egy 4 kilométeres, nagyon széles út, ami a belvárosból szinte a Dunától indul, és tart a Városligetig, hogy az az út is tele volt végig, és akik ott voltak, azok se tudtak jönni a Hősök terére. Magyarán azt akarom mondani, hogy a március 15-i mozgósítási főpróba elég világosan mutatta meg a két tábor közötti mennyiségi és minőségi különbséget is. A mennyiségi, ez könnyen volt dokumentálható, és folyt is a verseny, hogy honnan fotózták, mennyien minden, de azért elég egyértelmű volt, hogy a Tisza rendezvényén körülbelül háromszor annyian voltak, mint a kormányzati rendezvényen. A minőségi elemen pedig azt értem, hogy más volt a hangulata a külön a mesterségesen toborzottaknak, és más volt azoknak, akik önként mentek oda. Tehát ez a két elem szerintem már mutatta azt, hogy nem kicsi, hanem adott esetben elég nagy különbség lehet a két tábor között. És aztán kezdődött egy nagyon érdekes verseny. Orbán Viktor rászánta magát arra, amit nem csinált már szerintem 2 évtizedet, hogy látván Magyar Péter sikeres országjárását, és látván azt, hogy mindig megy és élőben találkozik a rajongókkal, a hívekkel, az érdeklődőkkel, ő is rászánta magát arra, hogy hát akkor legalább a kulcsfontosságú városokban, Győr, Kaposvár, Bohács, Eger, ő is elkezdett járni, csak az volt a helyzet, hogy az utólagos felvételek, meg az egyenes élő közvetítések ugyanezt a különbséget mutatták egészen a választás napjáig, hogy hát azért a Fidesz rendezvényeken ilyen, hogy is mondjam, finoman kifejezve, ilyen karhatalmi segédlettel egybetartott kényszerünneplő tömegek voltak, és ráadásul ellentüntetők is mindenütt. A Tisza rendezvényeken meg példátlan méretű ilyen fesztivál hangulat volt az ott levőknél. Tehát csak azért mondom, hogy március 15 és április 12 között majdnem egy hónap telt el, és ez a felvezető időszak, ez a választásokat megelőző egy hónap már mutatta azt a lappangó különbséget, ami a két tábornak az elszántsága mögött volt. És ugye mutatták a közvélemény kutatási adatok, legalábbis azok az intézetek, amelyeket komolyan lehetett venni, már mutatták az utolsó két héten, hogy minimum 10% pont különbség van a két tábor között a Tisza javára, volt, akik többet is mértek, és volt egy-két intézet, amelyik már azt sejtette, hogy hát ez a különbség dövekvőben van, és talán nem lenne az sem meglepetés, ha kétharmados győzelmet aratna a Tisza. Úgyhogy én a válaszom első felét kétfele mondtam, március 15 előtt az volt a kérdés, és az volt a levegőben levő probléma, és a magánbeszélgetések első számú kérdés, hogy vajon megverhető-e általános választásokon a Fidesz, hogy a Tisza képes lehet-e egyáltalán legyőzni azt a Fidesz, amelyiknek média fölénye, gazdasági fölénye, közigazgatási fölénye, és korábbról való mozgósítási fölénye volt. Március 15 után ez a kérdés úgy módosult, hogy nem azt latolgatták, hogy győzhet-e a Tisza, hanem egyre inkább az volt a kérdés, hogy egy esetleges Tisza győzelme elérheti a kétharmados többséget. Úgyhogy ezzel vezetném be ezt a tegnapi napot, de még egy dologgal, ha van még erre idő és türelem, hogy mi történt húsvét előtt. Nem tudom, mennyire látszott oda átról, hogy a húsvéti négy napot, tehát a nagypéntektől húsvét hétfő estig tartó négy napot megelőzően sorra pattantak ki botrányok, amelyek nem a hivatalos médiában jelentek meg, hanem a podcast csatornákon, a privát szolgáltatóknak a világában. Csak gyorsan mondok néhány példát, arra hát, ez nem annyira köztudott. Először jelentkezett egy olyan százados, aki a titkos szolgálatok és a viszonylag a szemek elő rejtve levő szolgálatoknak a berkein belül árulta el azt, hogy hát azért itt bizony megengedhetetlen eszközökkel úgy tűnik, hogy a Tisza ellen voltak olyan titkosszolgálati akciók, amik esetleg azt próbálták, hogy a választás előtt lejáratni a Tiszát, hogy ne tudjon igazából versengő félként lenni. És ezt a monológot, ennek a századosnak a monológiát két-három napon belül 2,5 millió néző nézte meg. Még föl sem mocsúdott a közönség, amikor megjelent egy olyan dokumentumfilm, ami 4 évig dolgoztak, amelyik a szavazatvásárlásokról szólt, hogy a szegény területeken többnyire a polgármester vagy ilyen megbízottak segítségével ilyen, hogy mondjam, szóval a nyomorúságot, a kiszolgáltatottságot felhasználva toboroztak kényszerűen embereket, pénzért, gyógyszerért, drogért, ezért azért kinek mire volt szüksége. Ez megint egy ilyen 2 milliót meghaladó nézettségű volt. Majd akkor jelentkezett egy katonaszázados, aki viszont elmondta a hadseregen belüli zűrés és leépülésnek a történetét, megtoldva azzal, hogy a miniszterelnök fia, aki hát eddig is elég kalandos előéletet tudott felmutatni, hogy a külföldön, Angliában összeszedett ismeretségeit felhasználva az tervezett volna, és erőltetett egy csádi katonai akciót, ami hát Közép-Afrikában van, és ezért ez a hír meglepően sült el abban a közegben, ahol a Fidesz azzal próbálta a Tiszát állandóan támadni, hogy hát ha Tisza kormányra jutna, akkor beavatkozna az orosz-ukrán háborúba, és küldene katonákat a Ukrajnába. Ehhez képest a Fidesz pedig a béke pártján van, aki nem engedi ilyet meg, és akkor kiderül ebben a kampányban egy ilyen, hogy hát bizony azért ott a háttérben ilyen több mint kalandorságra való akciókra is esetleg a katonaságot használták volna. És ha még ez mind nem elég, amit mondtam, valószínűleg a külföldi titkosszolgálatok segítségével először kiszivárogtatták ilyen Szijjártó két beszélgetését Lavrovval, amiből az derült ki, hogy hát Szijjártó kolléga az uniós tanácskozások szünetében fölhívja a tanácsért az orosz külügyminisztert, és olyankor, amikor éppen az oroszokkal kapcsolatos szankciókról is van szó, és hát ezt sokan hát hazaárulásként értékelték, de akik nem így, azok is azt, hogy hát ez a szövetségi rendszernek a nyílt elárulása, és ha ez még nem lett volna elég, akkor Orbán Viktorról is kiderült ilyen beszélgetés egy-két évvel korábban Putyinnal kapcsolatban. Na, azért mondom ezt ilyen aprólékosan, hogyha valaki nem követte a magyar folyamatokat, gondolja el, hogy a húsvéti négynapos munkaszünet előtt 4-5 ilyen botrány zúdult a magyar közéletre, ezek mind a hivatalos médián kívüli világban őrült nagy nézettségeket jelentenek, amiket én mondtam, ezeknek mind 2-3 milliós nézettsége lett egy-két napon belül. Magyarán a négynapos húsvéti szünet, ami ugye egy héten előzte meg, 10 nappal előzte meg a választásokat, a magyar lakosság, amikor találkozott egymással végre a rokonság, az ismerősök ugye a 4 nap alatt, miről is tudott beszélgetni erről? Na, ekkor már, amikor én ezt érzékeltem, akkor én már biztos voltam abban, hogy ennek kétharmad lesz a vége, mert hogyha választás előtt egy néhány nappal, egy 8-10 nappal, ez a magyar lakosság döntő többségének az alapélménye, hogy valami nagyon nincs rendjén a kormánya, valami borzalmasan az ellenkezőjeként sül el, mint amilyen képet magáról sugalni akar, hogy hát nem annyira a béke kormánya, nem annyira a szuverénitás kormánya, tehát ilyen lehetlező erejűek voltak ezek az élmények, és ezek főleg a fiatalokat pipásították föl. Ez azért érdekes, mert Magyarországon ebben a 36 évben a 30 alatti korosztályok voltak a legkevésbé kaphatók arra, hogy elmenjenek választani. Ennek sok oka van, ezt most nem részletezném. Most viszont az történt, hogy a fiatalok lettek nagyon idegesek, és két nappal a választás előtt, április 10-én, civil szervezetek, meg ilyen polgári ellenállás becenevő szerveződés hirdetett hatalmas koncertet a Hősök terére, ahova az a 30-41-es együttes, aki hát a legkevésbé sem lehet kormányzati szimpátiával megvádolni, azok mindegyike kapott 5-5 percet, mindegyik egy dalt játszhatott, és ezek közt ott voltak a pillanatnyilag legnépszerűbb együttesek is Magyarországon, mint az Iván és a Parazol, a végén az Azaria, aki egyedül megtölti a stadiont háromszor is egymás után, 10 000 mennek a koncertjére, akkor Beethoven, nem mondom tovább. A vége az volt, hogy soha nem látott tömeg gyűlt össze április 10-én pénteken, két nappal a választás előtt, a Hősök terén egy ilyen 100-150 000 fiatal hallgatta ezt a maratoni koncertet délután 4-től este 11-ig, és ott rendszeres volt az, hogy mocskos Fidesz, ruszkik haza, tehát ott valami olyan elképesztő eltökéltséget mutatott a kormányzata szemben a fiatal Magyarország, hogy hát akkor az volt a kérdés, hogy úristen, ha ezek is elmennek egyszer szavazni, akkor itt minden el fog dőlni. Nem tudom, ebből az előtörténetekből, amiket én így mondok, a folyamat összerakódik-e, hogy egyrészt lett egy kihívója 2024 nyarától a Fidesznek, sok véletlen, most ezt nem mondom, ezt szerintem lehet tudni, hogy hogy született Magyar Péter és a mozgalma, és hogyan érte utol a Fidesz, és hogyan szerezte meg ezt a népszerűséget, amivel mindenki már tudta, hogy első számú kihívója lesz a Fidesznek, és a többi ellenzéki párt meg lényegében elsorvadt mellette. Tehát ezt tudtuk. Azt viszont nem tudtuk, hogy a választás előtt ezek az események március 15 és április 12 között ilyen hihetetlen erővel fogják átvonulni a magyar közéleménynek azt a részét is, akik még egyébként tartózkodtak, mert azért elég sokan voltak. Ezelőtt másfél hónapban még olyan 25% nem érték a tartózkodók arányát, és azt lehetett látni március 15 és április 12 között, hogy mérésről mérésre, szinte napról napra csökkent a közönyösek, a tartózkodók aránya, és nőtt részben a Fidesz, részben a Tisza támogatottsága is, de a Fidesz támogatottsága kevésbé nőtt, mint amennyi erősen a Tiszáé, úgyhogy az intézetek már azt jelezték egy héttel a választás előtt, hogy minden valószínűséggel Magyarországon példátlan részvételi csúcs fog születni, ez volt az egyik, amit jeleztek. A másik, hogy minden valószínűséggel a Tisza egyértelműen megnyeri a választást, amiben bizonytalanság volt, és csak egy-két intézet merte megkockáztatni, főleg a Medián, hogy hát az is elkezdett, hogy kétharmad lesz. Na, így jutottunk el április 12-ig. Nem tudom, volt ez túl részletes, volt túl hosszú el volt, és nem hagytam
önkérdezni. Nem, tehát ez így érthető, hogy hogyan jutottunk el a rekordmagas választási részvételhez, illetve hogy milyen átalakuláson ment át a magyar társadalom. Orbán Viktor tegnap este gratulált Magyar Péternek, elismerte a saját verességét, elismerte a Fidesznek a verességét. A Tisza táborból sokan nem számítottak erre, vagy volt egy réteg, aki nem számított erre, és azt mondták, hogy hát a hatalom átadása az nem lesz zökkenőmentes. Ön mire számít?
Korábban is az volt a véleményem, hogy a hatalom átadással az lesz a helyzet, hogyha nagyon vékony a Tisza győzelem, akkor gondok lesznek ezzel, mert bele fognak kötni az eredménybe a vesztesek, követelni fognak újra számolásokat szoros körzetekben, meg és így tovább. De ha kétharmados lesz a Tisza győzelem, akkor teljesen mindegy, hogy mit gondol a hatalom átadása Orbán Viktor és a Fidesz, akkor ezzel már nem tud mit kezdeni. Tehát én korábban is ilyen vagy-vagyként fogtam föl, hogy mondjam, eredmény függő, hogy lesz a hatalom átadás. Most, hogy ennyire brutálisan nagy a különbség, tehát gondolja a elkedves ottani hallgató, hogy 93 körzetben nyert a Tisza, és 13 körzetet tudott a Fidesz megnyerni. Tehát valójában a mandátumok elosztása és a parlamenti helyek elosztásához képest is sokkal nagyobb az az erő eltolódás, az a támogatás eltolódás, ami tegnap megszületett Magyarországon. Ezért én azt hiszem, hogy ez olyan helyzetet teremtett, ahol a hatalom átadással kapcsolatos gondok, amik azért lettek volna, és biztos voltak a Fidesz vezetők közt ilyenek, akik ezen gondolkodtak, az innentől kezdve okafogyottá válik, mert Magyar Péter mögé olyan társaság született meg tegnap, aminek az erejével ő nyugodtan mehet azonnal, mihet kihegdetik az eredményt, ezt azt hiszem péntekig várni kell, hogy hivatalos eredményhirdetés is legyen, mert ugye külföldi szavazatok, levélszavazatok, tehát vannak itt még bonyodalmak, amik a lényegen már nem változtatnak, vagy ha változtatnak, akkor az inkább a Tisza javára, mert hogy a nyugati több százezer magyartól jövő levélszavazatok, vagy a konzulátuson leadott szavazatok, ha változtatnak, akkor az is egyértelműen a Tisza javára változtat. Az erdélyi szavazatokkal a probléma az, hogy itt elterjedt az a mítosz, hogy mintha a magyarországi választásokat el tudnák dönteni az erdélyi magyar szavazatok. Ez korábban sem volt igaz, annyi igaz volt, hogy eldöntheti egy-két mandátum sorsát. De most feltételezve azt, amit így egyébként nem hiszek, hogy most is ugyanakkor a támogatást kapott Erdélyből a Fidesz, mint a korábbi választáson, akkor is a nyugati magyar szavazatok ezt mindenképpen semlegesíteni fogják, de még erősen vagyok meggyőződve, hogy olyan nagyon egyértelmű lenne az erdélyi magyarságnak az egyértelmű Fidesz pártisága, mert mi tavaly háromszor is jártunk, először Kolozsvárat, aztán Marosvásárhely mellett voltunk, és Nagyváradon is voltunk, májustól szeptemberig háromszor is voltunk előadásokat tartani Erdélyben és a Pártszínben, és akkor már volt ilyen érzésünk, hogy mintha hasonló lenne a helyzet, mint itthon, hogy az idősebb és kisebb településen lakók azok egyértelműen és 100%-osan Fidesz pártiak, de a fiatalabb városi jobban képzett rétegek meg már egyáltalán nem tekinthetők ilyen felhőtlenül Fidesz híveknek, hanem nem véletlen, hogy alakultak a Tisza-szigetek elnézést.
A levélszavazatok megérnek egy külön műsort, úgyhogy beszéljünk most.
Látom a Transzelexen ezeket a vitákat, és tudom, hogy most akkor az RMDS-nek is majd lesz magyarázkodni valója, mert azért aránytalan módon be volt kötve a Magyarországon kizárólag csak a Fideszhez, szóval lesznek ennek még folyamányai szerintem Erdély szerte, de ez tényleg egy újabb műsornak lenne.
Ezt követni fogjuk. Egy kérdés még a Fideszről, és aztán rátérünk Magyar Péterre, illetve a Tisza pártra. Mit jelent ön szerint a Fidesz számára ez a veresség? Orbán Viktor beül a parlamentbe? Erős ellenzéki szerepre készül? És van mögötte erő? Van Orbán Viktor mögött erő, vagy vége van az Orbán rendszerének, és jönnek más szereplők, például Lázár János?
Nagyon sokan Lázárral szavaznak. Én is azt látom, hogy ő már elkezdte építeni a lehetséges utódimázsát már korábban. Szerintem a Fidesz vezetők közül egyedül ő az, aki kijelzett korábban is, hogy ő tudta, hogy itt nem lesz ilyen felhőtlen győzelem, miközben Orbán Viktor még az utolsó napig is az interjúiban azt mondta, hogy nem kérdés, hogy ők nyernek. A Lázár ennél szkeptikusabb hangot ütött meg, és igyekezett magát egy ilyen alternatívaként fölrajzolni korábban is. Tehát el tudom képzelni, hogy a Fideszen belül lesznek gondok, már csak azért is, mert a Fidesz kormányzati eszközökkel fönntartott egy olyan hatalmas gazdasági klientúra oligarcha mostumot, akinek a finanszírozása holnaptól megszűnik. És hogyha ez a támogató erő nem lesz a Fidesz mögött, akkor azért előkerülnek azok a problémák, hogy forrás nélkül nem lehet mindenkit majd megtartani, amíg 16 éven keresztül lehetett finanszírozni a belső egységet. Tehát mihelyt a kont sokkal kisebb lesz, és azokon sokkal többeknek kell osztozkodni, azért itt előjönnek az eddig eldugott konfliktusok, mert azért a Fideszen belül is volt egy európai vonal, volt egy nyugatos vonal, akinek nem nagyon tetszett ez az oroszokhoz való kapcsolódás, akkor volt egy uniópárti, akiknek nem nagyon tetszett az, hogy állandóan Brüsszellel kötözködünk. Tehát ezek az eddig rejtve maradt és kívülről finanszírozott konfliktusok szerintem elő fognak jönni azonnal heteken belül. Ezért nem nagyon lepődik meg, hogyha a Fideszen belül eddig sikeresen eltitkolt feszültségek előjönnének, és nyilván így is úgy is a vesztesnek a tábora mindig fogyatkozni szokott, tehát még ez is lesz. Úgyhogy én egyrészt azt várom, hogy szó nincs arról, amit tegnap megígért Orbán Viktor, hogy ők ilyen egységesen, kisebbségi pozícióból is egy ilyen egységes ellenzékként fognak majd működni. A Fidesznek újra föl kell építeni magát azon a bázison, hogy nem lesz meg majd az a média hatalom, ami megvolt, nem lesz meg az a költségvetési osztozkodó háttér, ami eddig megvolt, nem lesz meg az a helyi bázis, a helyi közigazgatásban a polgármestereknél, ami megvolt, mert tudja mi? Ez nagyon érdekes. Mert a polgármesterek, akik adott esetben Fidesz támogatással lettek polgármesterek, azok mind azt mondják, hogy hát jó, de én 29-ig vagyok megválasztva polgármesterként. Nekem nem érdekem az, hogy összeveszek az új kormánnyal, nekem azokkal is együtt kell működni. Tehát csak azt akarom ebből kihozni, hogy számtalan olyan konfliktussal kell szembenézni a Orbán Viktornak és a Fidesz vezérkarának, amelyekkel eddig nem kellett szembenézni, mert mindenre megoldás volt Orbán Viktor és a pénz. És egyrészt én azt látom, hogy nagyon belefáradt. Szóval önmagához képest is hihetetlenül leromlott a kommunikációs képessége, a társadalom probléma érzékelő képessége pedig vészesen hanyatlott. Orbán Viktor az egész kampányt és egyáltalán az utóbbi 2-3 éves viselkedését állandóan a külpolitikai elismertségre fűzte föl, ezért cserébe lényegében nem nagyon törődött az, hogy milyen gondokkal küzdik a magyar társam nagy része. A Fidesz más vezetői viszont ezzel tisztában vannak élén Lázárral, de vannak ott még mások is. Úgyhogy ez a fajta dupla vagy semmi, amit Orbán Viktor eddig az utóbbi időben játszott, hogy de hát külföldön mindenki engem támogat. Hát Putyin is engem támogat, Trump is engem támogat, Netanyahu is engem támogat, Erdogan is engem támogat, a kínaiak is nagyon kedves partnere vagyok. Ez most megszűnik, mert aki nincs hatalmon, ellenzékben van, az a joma kevésbé lesz fontos Putyinnak is, meg Trumpnak is, mint előtte volt. Tehát nagyon sok olyan problémával kell szembenézni a Fidesznek és személy szerint Orbán Viktornak, ami miatt én azt gondolom, hogy hiába mondogatják most, hogy ők már fél év múlva készen lesznek a revansra, szerintem az idei év el fog menni azzal, hogy a Fidesznek újra ki kell találnia magát, és szerintem az a Fidesz, amelyik itten 16 évig kormányzott, az nem is folytatható. Talán még ezekkel a vezetőkkel sem nagyon folytatható, tehát ott is szerintem lesz egyfajta generációváltás. Megöregedtek nem csak Orbán, hanem Kövér, Áder, ez az egész korosztály beleöregedett a hatalomba, beleöregedett a több évtizedet tartó küzdelembe, és nem nagyon sikerült kinevelni az új korosztályba olyan tehetségeket, akik úgy, ahogy van, rögtön átvették a Fidesz irányítását, de ez Gulyás Gergely is túl puha. A Szijjártó szerintem egy életre eljátszotta magát, hiába fiatal, tehát ez a fajta nemzetközi blamázs, amit most sikerült neki aratnia, az jó időre kiiktatja a politikai életből. Nem látom azokat a fiatalabb vezetőket, akik ezt a Fideszt össze tudnák szedni hónapokon belül eredményes ellenzéki szerepre. Nagy változások lesznek. Egyébként meg szerintem az egész magyar politikai szerkezet óriási változások előtt áll. Ha visszanéz a 36 évre, eltűnt az MDF, eltűnt az SZDSZ, eltűnt a kisgazdapárt, eltűnt a szocialista párt. Tulajdonképpen csak a Fidesz maradt ebből az előző 3,5 évtizedből, és lehet, hogy most ez a Fidesz, amit ismertünk, eltűnik. Lehet, hogy a név megmarad, de hogy valami más típusú szerkezetnek kell kialakulni, amelyik a modern kihívásokra lesz alkalmas, mert ez a Fidesz a vereségével együtt is a múlt. Lehet, hogy lesz a Fidesznek jövője, de azt már nem Orbán Viktor fogja vezetni, hanem nem tudjuk még ki. Lehet, hogy nem is marad így egybe ez a kényszerházasság, hogy hívják magukat, hogy Fidesz-KDNP. Hát a KDNP nem különösebben létezett eddig se. Tehát biztos, hogy a Fidesznek, ennek a nagy monstrumnak a helyén, ami 16 évig uralkodó párt volt, lesz valami másféle képződmény. Ezt most nem nagyon tudom megítélni, hogy milyen lesz. Kicsit figyelmeztető jel, hogy a Mi Hazánk ezzel a 6%-kal, ezzel a hihetetlen radikális szélsőségektől egyáltalán nem mentes, inkább szélső jobboldaliságot képviselő párt, ez 6%-kal meg tudott kapaszkodni a Fidesz árnyékában, miközben az összes többi párt eltűnt. A Momentum, a szocialisták, a DK, mindegyik párt eltűnt, ezek viszont megmaradtak. Lehet, hogy ebből a kettőből fog majd kialakulni valami olyan új politikai képződmény, ami egy tényleg erős riválisra lehet majd Magyar Péteréknek. És akkor most át lehetne térni a Tiszára?
Igen, térjünk át a Tiszára. Kéri László politológus a mai napra kész vendége. Magyar Péter nagyobb frakcióval a háta mögött kormányozhat, mint amekkorát Orbán Viktor valaha összehozott. Van garancia arra, hogy Magyar Péter élni és nem visszaélni fog a lehetőséggel, a tegnap kapott felhatalmazással?
Én többféle garanciát is látok rá. Egyrészt a küldöttek, az a 138 küldött, aki a parlamentben az ő szavazóbázisa lesz, azok egyáltalán nem írhatók le a hagyományos párthűség, pártszövetségi jegyében, ugyanis ezek nem pártkatonák. A Tisza még ma sem párt. A Tisza, mint párt, talán most is csak 20-30 ember. A jelöltjeik, akik a helybéli társadalomnak az elégedetlenségéből születtek, ezek a magyar társadalmat nagyon sokféleképpen jelenítik meg. a közgazdászoktól, a jogászoktól, a szociális munkásoktól, az egészségügyi dolgozókig, az például nagyon fontos, hogy lesz 17 ilyen egészségügyi dolgozó, többnyire orvos. Úgyhogy ők tulajdonképpen a nép hangja az ország minden sarkából, ők sokkal kevésbé vannak beágyazva, mint ahogy a hagyományos pártoknak a tagjai szoktak lenni, és őket nem is nagyon köti semmi a lojalitáson túl, meg a megharcolt meccs, hogy együtt utáltuk Orbán Viktor rendszerét, és együtt döntöttük meg. Magyarán ezt a 138 fős frakciót egyáltalán nem lehet a hagyományos párt fegyelem jegyébe irányítani. Ezeknek a döntő többsége nagyon komoly kontrollja lesz az összes kormányzati döntésnek, így Magyar Péternek is, ez az egyik. A másik pedig az, hogy ez a fajta politika, amit Magyar Péter megígért már korábban, és az első beszédeiben is megígérte, ez egy teljesen új nyilvánosság keretek között fog működni az előző kormányokhoz képest, de ebbe beleértem a Gyurcsány kormányt is, nem csak a Orbán kormányokat, nagyon törekszik arra, hogy visszaállítsák a fékek egyensúlyok rendszerét, ahol a kormánnyal kapcsolatban az Alkotmánybíróságnak, a köztársasági elnöknek, a költségvetési tanácsnak, a Nemzeti Banknak, mindenkinek, a bírósági rendszernek komoly jogai lesznek, hogy korlátozzák az esetleges kormányzati önként, és erre Magyar Péter minden egyes alkalommal nagyon nagy hangsúlyt fektet, és még egy, ami kontroll, vissza Európába. Tehát ő nagyon szerves része akar lenni az uniós politikának, és azért ott az unióban a legnagyobb pártnak, az Európai Néppártnak a tagja, amelyik megint csak jelent egy olyan kontrollt, amit Orbán Viktor nem viselt el, és ezért is kellett neki onnan távozni. Tehát nem tudom, érthető ez a három dolog, hogy egyrészt a Tisza képviselők, akik nem párttagok, és nem is kötődtek a politikai élethez, de kötődnek a civil szférához, az őket delegáló helybéli közösségekhez, egyik garancia. A másik garancia, hogy minden egyes alkalommal hitet tesz arról, hogy visszaállítja a fékek és egyensúlyok rendszerét, és a tulajdonképpen a modern jogállamiságot lényegében újra kell felépíteni Magyarországon. A harmadik ez a nemzetközi függési rendszer, amiben önként megyünk, hisz Magyarországnak érdeke. Tehát amit itt az Orbánék mondtak évek óta, hogy nekünk Brüsszel csapás, Brüsszel gát, Brüsszel górán korlátozza a szuverenitásunkat, ez korábban sem volt igaz. Az Unió egy olyan egység, amelyik a kisebb országoknak kifejezetten nagy lehetőség, ezért kompromisszumokat kell kötniük, ezért együtt kell működniük egyrészt másországra, másrészt az Unió csúcs szerveivel. Ez a három garancia szerintem együtt ez éppen elég, ez mind látható, és van még egy személyes véleményem, hogy én elég közelről néztem Magyar Péternek a szerepléseit, ami néha naponta 5-6 volt, hihetetlen, elkezdte reggel, befejezte este, és néztem, ahogy ez az ember változik. Ez az ember az folyamatos országjárás során olyan hihetetlen személyiségváltozáson ment keresztül, hogy nem tudok mondani még egy politikust az újkorban Magyarországon, de évtizedekre visszamenőleg sem, aki ennyit tanult volna a földhöz ragadt, a mindennapi élettől, a mindennapi emberektől, aki ennyiszer hagyta szembesíteni magát a mindennapi gondokkal, a kis településeken, a tanyavilágban, az elesettek között. Tehát őt annyira megnevelte ez a folyamatos megállás nélküli országjárás, amit 2024. április 6-án kezdett, az április 6-ai Kossuth téri tüntetés után kezdett április 8-án, tehát ennek pont két napja. Két nap alatt, két év alatt Magyar Péter nagyjából 700 településen járt. Ezt úgy értsed, hogy ennyi helyen tartott beszédet, ennyi helyen találkozott az emberekkel, és ennyi helyen tanult. Úgyhogy én magam részéről az előfelsorolt garanciákon túl azt látom a legfontosabb garanciának, hogy nagyon ritka dolog, hogy valaki 40 éves korában képes egy ilyen hihetetlen mély, hihetetlen erős személyiségfejlődésen keresztül menni, és hát abból abból az úri ficsúr világból, ahol azért nagyon keveset tudott ő az országról, hogy fölnőtt egy olyan érett, olyan nemzetismerő, felelősségteljes politikus, akit ez a két év nevelt meg. Ez a 700 alkalom, ahogy újra meg újra kitette magát a szemtől szembeli találkozóknak, a mindennapi Tibor sérelmeknek, itt most nem a Vejre kell gondolni, nem az Orbán Vejre, hanem a klasszikus magyar drámára, a Bánk-Bán Tiborcára. Szóval én ezt látom a legnagyobb garanciának, hogy ez az ember 40 éves korán túl keresztül esett egy olyan szociális tanulási folyamaton, ami megnevelte őt, és megtanította a nép tiszteletére, megtanította a mindennapi életben élő gondjaival való együttélés kultúrájára. Ez fájdalmasan hiányzott sajnos az eddigi magyar politikusokból, még azokból is, akiknek erre lett volna természetes hajlama, mint Orbán Viktornak, aki azért az élete első 30-40 évében ezt természetesen élte meg, a kis településről jött, és a falusi világhoz szorosan kötődő, és mi lett belőle? Egy olyan ember lett belőle, aki az utóbbi években más sem csinál, mint Henceg azzal, hogy neki milyen haverjai vannak, a Putyin, a Xi Jinping, meg a Trump, hogy oda képzeli magát egy ilyen kicsike ország éléről a világ nagyjai közé. Úgyhogy láttunk olyat, hogy valakinek volt erre érzéke, volt erre hajlama, de teljesen elvesztette.
Tehát ön azt állítja, hogy azok, akik jelenleg kételkednek a következő magyar miniszterelnök személyiségében, azt mondják, hogy hát ő is egy a fideszesek közül, azokra rá fog cáfolni Magyar Péter, vagy már rácáfolt Magyar Péter, mert hogy jelenfejlődésen. Tehát eszembe jut Donald Trumpnak a kijelentése, amikor megkérdezték tőle, hogy Amerikában milyen fékek és ellensúlyok léteznek, és akkor ő azt felelte, hogy egyedül az én moralitásom. Most ugyanezt elmondhatja magáról Magyar Péter is, hisz a kétharmados felhatalmazása bármit lehetővé tesz számára. Nyugodtak lehetünk, azt mondja ön.
Igen, de még egyszer mondom, hogy miként tegnap este is, és szerintem ma a nemzetközi sajtótájékoztatóján is elmondja, és mindig elmondta, hogy ő az egyik első számú feladatának a jogállamiság helyreállítását és a fékek egyensúlyok helyzetének visszaállítását, viszonyrendszerének visszaállítását tartja. Ezt annyiszor elmondta, és annyiszor megígérte, és olyan részletesen mondta, hogy ezt már nem lehet ezek után üres szólagnak tekinteni. Én azt látom, hogy kétségtelen egy nagyon kellemetlen partner. Kétségtelen, hogy nagyon sok önfejű vonás van benne, és nagyon sok ez a hajlíthatatlan attitűd benne, ami én szerintem ahhoz kellett, hogy ezt a harcot végigvigye, hogy szinte a semmiből teremtsen valamit, és az teljesen esélytele egy szál ember pozíciójából fölvergődni oda, hogy egy ekkora politikai tábor teremteni, amelyik példátlan vereséget tudott mérni a 16 éve uralkodókra, ez egyúttal egy változási, egy tanulási folyamat is. Ez az ember nem ugyanaz, mint aki volt. Én érdekes, kétszer csináltam vele hosszú interjút a Kontrollon 2024 karácsony előtt, december 22-én, és aztán pontosan egy évre rá 2025, december 22-én, ugyanígy karácsony előtt készítettem vele egy egyórás interjút, meg voltam döbbenve, hogy egy év alatt mennyit változott. Más lett a hanghordozása, mások lettek a gesztusai, letisztultabb, türelmesebb lett az a őszintén szóval igen nehezen viselhető karakter, aki ellentmondását türel viselkedett mindig mindennel szemben, és azt is nehezen tűrt, hogy egyáltalán kérdezzenek tőle, főleg olyat, amire ő úgy gondolta, hogy nem ezt kéne kérdezni. Szóval ez a típus egy év alatt is nagyon sokat változott. Kíváncsi vagyok, hogy van ilyen álmom, hogy majd ugyanígy egy harmadik beszélgetést folytassak vele, majd idén december 22-én is, amikor utoljára találkoztunk, akkor abban maradtunk, hogy akkor ebből rendszert csinálunk, hogy akkor megint majd 2020. december 22-én is készítünk ilyen karácsony előtti interjút. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez lesz-e, mert hát azért nyilván más ez, mint a volt egy meg két éve, de engem nagyon meglepett személy szerint is, hogy nem szoktak emberek 40 éves korunkon túl igen, alapvetően a személyiségük alapvonásait illetően is megváltozni, mint ahogy már változott előnyére változott folyamatosan sok minden. És én azt látom, hogy érzi a felelősség súlyát, nem véletlenül idézi még meg minden alkalommal az egykori Antal Józsefnek a hitvallását, hogy én szolgálok, és csak addig szolgálok, amíg a hazának haszna van belőlem. Én ezt úgy látom, hogy nem csak mondja, tanulja is ezt, úgyhogy én ilyen szempontból másokhoz képest optimista vagyok, mert nagy divat értelmiségi körökben, főleg a fővárosban, a Magyar Pétertől aggódni, mert a fővárosi értelmiség kicsit nehezen tudja megbocsájtani azt, hogy most lett egy olyan politikai alternatíva, amihez nekik semmi közük nem volt. Ez szokatlan, mert úgy valahogy a fővárosi értelmiség mindig úgy valahogy egy ilyen kulturális előnyt érzett ahhoz, hogy ő találja ki az alternatívákat, és most jön valaki, aki a fővárossal a legkevésbé se törődik, hanem fontos neki minden századrangú magyar falu. Én ezt őszintén szólva Magyar Péter javára írom. Én itt élek egyébként a főváros legfővárosabb részén, az Újlipót városba, ezekkel az aggodalmakkal, amit te kérdeztél tőlem, én minden nap szembesülök, de én azzal is szembesülök, hogy cserébe Magyar Péter valami olyat tett, ami egyáltalán volt szokás eddig, a magyar vidéket egyenjogosította politikailag. Hozzászokatta a városi lakosságot és a fővárosit is ahhoz, hogy ugyanolyan fontos egy vajflói falusi lakos, ugyanolyan fontos egy depressziós borsodi területen élő szegény ember, mint ti itt a Duna két oldalán a luxus lakásaitokban. Én ezt egyébként inkább a javára írom, hogy eljutott idáig.
Magyar Péterről még sokat fogunk beszélgetni az elkövetkezendő négy évben mindenképp. Zárásként kéri úr, van még szűk 5 percünk. Magyar Péter a tegnapi győzelmi beszédében megígérte, hogy a külhoni magyarok is számíthatnak a Tisza kormányra. Hogyan alakulhat a határon túliakkal, az erdélyi meghatározó politikai erővel, az RMDS-szel a kapcsolat? Itt ön is utalt már arra, hogy a szövetség a Fidesz partnere volt.
Én tanulja voltam ennek, amikor tavaly augusztusban a Magyar Péter után beszélhettem ott Marosvásárhelytől nem messze, majd mindjárt eszembe jut az a
Nagyadórián.
Nagyadórjánban, igen, én ott utána beszéltem, és láttam, végignéztem a Péter beszédét, és ott tudom, hogy Markó Bélával is találkozott, és már ott elmondta, hogy ő ezt a Fidesz politikát, hogy Pestről mondani meg a határon túli magyaroknak, hogy ők mit képviselnek és hogy képviselnek, ezt eleve elhibázottnak tartja, és ha ő egyszer kormányozni fog, akkor azt gondolja, hogy a magyar kormánynak a dolga a határon túli magyarokkal az, hogy megkérdezze, hogy mibe segíthet nekik, de nem dolga, hogy megmondja, hogy hogyan gondolkozzanak. Ezt ott akkor nagyon alaposan elmondta Nagyadórjánban, ez egy nagyon alapos beszéd volt, nem tudom, mennyire tudsz erről, hogy volt ez, mert a Magyarországon viszonylag kevésbé volt ennek híre. Amennyire emlékszem, azért Erdélyben fölfigyeltek erről a beszédre.
Igen, akkor... hát a Marosvásárhelyi Rádió is beszámolt a nagyadórjáni eseményről.
És azóta ugye közben találkozott Ódor Lajossal Komáromban is, és úgy tudom, hogy fölvette egyébként is a felvidéki magyarokkal is a kapcsolatot. Én úgy látom, hogy ez egy nagyon komoly elszánás, hogy ezt a fajta patronás viszonyt, hogy majd ilyen az anyaország anyáskodik a határon túliak fölött, és jobban akarja tudni, hogy kell magyarnak lenni, ezt gyökeresen meg fogja változtatni, ez nem kérdés. De ez nem azt jelenti, hogy a magyar kormány nem tartja fontos szerepének, és amikor elmondja, hogy a külpolitikai krédója micsoda, az kísértetésen ugyanaz, mint az egykori Antal Józsefi 35 évvel ezelőtt, hogy én minden magyarnak szeretnék lenni a miniszterelnöke, úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy ez változatlanul visszakerül ez az örökség.
Legyen ez a zárszónk, Kéri László politológus, én köszönöm, hogy itt volt a mai napra kézben, és válaszolt a kérdéseimre.
Én is köszönöm, hogy meghallgattak, és hát azt kívánom mindenkinek itt is, ott is, határon, innen is, túl is, hogy lehetséges sokkal gyümölcsözőbb, emelt fejűbb kapcsolat az anyaországiak és a határon túliak közt, és biztos vagyok benne, hogy lesz is.